a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Pál István Szalonna, Liszt Ferenc díjas magyar népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Hagyományok Háza, a főigazgató helyettese, a nap vendégét, a Trend FM-en Mezei Dánielt hallják, és beszélgettünk a múltról, beszélgettünk egy kicsit a sportról. Még egy gondolat erejéig visszatérnék a múlthoz, azért, mert utána lesz a jelenben folytatása, vagy legalábbis remélem, hogy lesz a jelenben folytatása. Azt olvastam valahol, hogy édesanyád, a már említett Jancsó Katalin, nagyon sokat foglalkozott a Kodály módszerrel, és hogy a kárpátaljai meghonosításban élen járt. Ez neked mennyire meghatározó? Én nem vagyok zenében annyira jártas, de a kezembe került egy Kodály leírat, és hihetetlenül mennyire tiszta és nagyon-nagyon a zene világán túlvezető gondolatokat fogalmaz meg. Én ezt nem tudtam, bevallom őszintén. Most szembesültem ezzel 50 évesen. Szóval neked mennyire volt az ő szerepe meghatározó?
Ugye nagyon fontos az, hogy Kodály Zoltán életművében rengeteg olyan gyönyörű mondat van, ami egyszerűen a zenéhez való világot és a világhoz való lelket, zenéjét hozzá párosítja. Mindemellett az egész oktatási rendszerre népdal alapú, tehát, hogy olyan gyerekdalokkal és népdalokkal jutsz el a magasabb szintig, ami nagyon könnyedén a füledbe mászik. Ugye az orosz rendszerbe, vagy amiben mi felnőttünk, a szovjet rendszerbe, az abszolút szolmizáció az egy kőbevésett törvény. Ebben a világban megjelenik Kodály módszer, ami kézjelekkel, relatív szolmizáció, és teljesen más világba viszi az egészet, és arra jöttünk rá egy útközben, hogy a kettő gyönyörűen kiegészíti egymást. Tehát mi gyerekként nem gondoltunk arra, hogy most nekünk jobb-e a Kodály módszer, vagy rosszabb. Ugye anyu az otthoni rendszerben tanult, tehát ő az ungvári iskolát végezte, és megtanulva Magyarországgal kapcsolatokat építve, rájött arra, hogy Sárospataki Zeneiskola igazgatója volt, aki efelé segített minket, hogy ez a gyerekeknek egy sokkal gyorsabb tanulást hoz. És arra jöttünk rá, hogy a Kodály módszer való éneklés nagyon sokat segít az olvasásba, nagyon sokat segít az írásba, tehát hogy nem csak a zenei nevelésbe, hanem plusz olyan csatornák jöttek be, és ezek lecsapódtak az általános iskolákba azoknál, akik zeneiskolába jártak. Tehát láttunk egy ilyen fajta együtt mozgását a tanulásban, és akkor pár év után, ugye mi voltunk az első generáció, akin anyu elkezdte tesztelni lényegében Kárpátalján a Kodály módszert, és több iskola is Kárpátalján átvette, és ezt teljesen hivatalosan engedélyezték is az ukrán rendszerben. Tehát, hogy eljöttek, megnéztek egy szolfézsórát, és azt mondták, hogy ez egy működőképes, és valóban helye van a művészvilágban itt is.
És akkor te ebben nőttél föl tulajdonképpen, ezt lehet mondani, illetve most, hogyha jól értem, ugye te tanítasz, tehát foglalkozol fiatalokkal, mennyire jön vissza a gyermekkori emlék, és ez, amit mondjuk a szüleitől tanultál, és mennyire jön vissza az, amit utána már ugye komolyabban egyetemen, vagy bárhol máshol tanultál?
Minden visszajön, tehát, hogy tanítani én mostanában már úgy tanítok, pár évvel ezelőtt tanítottam még a Vászi Zeneiskolában, de nem lehet tanítani pánikszerűen. És mivel még aktív előadó művész vagyok, és hol itt koncert, hol ott koncert...
Pánik úgy érted,
hogy amikor ráérsz, mész, igen, tehát, tehát a tanításnak pont a rendszeresség a lényege, hogy ott vagy, ezt édesapámnál látom. Tehát apu, ameddig nem ment nyugdíjba, ő nem csak a tanítási órákon volt ott a gyerekekkel, és utána ott kellett maradni, gyakorolt, hanem minden áldott reggel Püspök 60-ban a tanítás úgy indult, hogy az összes harmonikásával a bejáratnál várta a gyerekeket, ahogy jönnek iskolába. Ott 10 akárhány harmonikás ott állt az ajtóba, és muzsikáltak. És persze a gyerekek örültek neki, mert zenére érkeztek, a másik gyerek muzsikált, ő is boldog volt tőle, de hát nem vették észre, hogy ez alatt ők egy órát gyakoroltak reggel 7-kor. És maga, tehát én ezt nevezem a pedagógus pedagógusának, hogy ő soha nem számolgatta az óráit, és az egész életét erre tette rá. Na most, amikor én táborokba tanítok, és mondjuk egy nyári táborban megszeretettem valakivel a muzsikát, vagy tanulni akar tőlem, és tanítom, akkor látom én is azt, hogy gyönyörű dolgokat lehet elérni. De a folyamat, ha nincs meg, ott probléma van. És ezért láttam azt, hogy nekem a rendszeres tanításban most még nincs helyem, mert nem vagyok ott, tehát még hol itt koncertezek, és egy idő után kellemetlen lesz, hogy bocs, nem tudok menni, majd pótoljuk. Tehát ez nem jó. Én azt hiszem, hogy tényleg a következetes tanításnak van értelme. Most azzal foglalkozok, hogyha valaki, mit tudom én, a Zeneakadémiára akar felvételizni, akkor eljön hozzám pár órára, kicsit csiszolgatjuk a tudását, ha hozzá tudok tenni én is akár valamit, és akkor segítek. Ebben persze tudok, mert itt már kiforrott muzsikusokról van szó, aki csak pár szakmai tanácsot akar kérni tőlem.
És hogy bírod egyébként, ha már szóba került az, hogy te ugye aktív zenész vagy, amellett, hogy vezető vagy több helyen, hogy bírod az aktív zenei pályával járó nehézségeket? Tehát azt mondjuk, hogy éjjel kell hazajönnöd, az, hogy nem tudom, elmentek a világ végére, fölléptek, de már másnap délelőtt a Hagyományok házában van egy megbeszélésed, mert ezért ezt tudja tépni az embert szerintem.
Lényegében csak az alvásról kell lemondani, és akkor...
az minden más egyszerű.
Szóval a művészvilág az egy csodavilág, és tényleg semmivel nem cserélnénk. És amikor a színpadra lépsz, vagy a táncházba lépsz, és muzsikálni kezdett, akkor sosem vagy fáradt. De azt nagyon sokan nem látják, hogy mi tényleg 80 ezer kilométereket töltünk buszban egy évben, és az valami irgalmatlan, tehát kiszállunk a buszból, és alig bírunk elmenni a színpadig, és aztán ott nagy levegő, és muzsikálunk, mert imádjuk azt, amit szeretünk, és a közönségnek a szeretete, az gyógyír. De nem mondom azt, hogy egyszerűen, amikor lehetőségem van aludni, akkor és órát nem állítok, akkor délután 2-kor kelek föl. Tehát, hogy döbbenet, és ebből mondjuk szerencsés vagyok, én addig alszok, ameddig nem állítok csörgő órát. És akkor alszok, amikor leteszem a fejem.
Most még. Hát, egy 10 évet.
Szóval ez tényleg egy nagy áldás, hogy én bármikor tudok aludni, mikrobuszba is, vagy repülőn, vagy buszon, tehát bárhol, és ez az, ami túllendít a dolgon. Meg az, hogy az mindig erőt ad, hogy jó dologgal foglalkozol. Tehát nekem nem kell megkövetnem magam, hogy én ezt nem akarom csinálni, én ezt akarom csinálni, és nagyon sok mindenről mondtam le életem folyamán azért, hogy ezt csinálhassam.
És mi az, amit most csinálsz?
Muzsikálok. A művészeti életben nagyon sok helyen tanácsokat adok, hogy hogyan lehetne egyre jobban a népzenét lényegében helyére tenni. A Magyar Állami Népi Együttesben segítsége lehetek Mihály Gábornak, az együttes vezetőnek abban, hogy milyen irányba vezessük az együttest. A Hagyományok házában segíthetek Bot Miklósnak azt, hogy valóban a Kárpát-medence oszlopa legyen a hagyományos világban a Hagyományok háza. Tehát ezeket én szeretem csinálni.
Említette egy bakelit lemezt itt az előbb, az mi pontos, hogy mondjuk egy konkrét munkádról beszéljük, mert azért ez a bakelit szó megütötte a fülemet, ha már Kodály szóba került, ő nem tudom, hogy rögzített, de azért ez ma már egy kicsit divatja múlt, vagy éppen, hogy nem?
Én azt hiszem, hogy újra kezd visszajönni a bakelit. Ugye a digitális világgal a zenei feljátszásokat beszorítottuk egy keretbe. Tehát az analóg felvételek, és ugye ez minden a bakelitre, amit felvettünk most, ez minden analóg módon van felvéve, más herceken van felvéve, tehát egy sokkal színesebb palettán nincs beszorítva.
Ezt
egy
a ilyen... saját bandádat csinálod?
Saját banda, ez saját banda, ez egy szalonna banda lemez, és ez a 15 éves jubileumi koncertünk után kezdtünk el dolgozni. Ezen én nem azt mondom, hogy bakelit lemez gyártással akarok foglalkozni, mert ma igazából a lemez